Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk, hogy hálát adjunk neked, magasztaljunk és dicsérjünk téged, és magunkhoz vegyük az élő kenyeret. Hatalmat veszünk a gyülekezet tagjai felett, a családjaik felett az Úr Jézus Krisztus szent nevében, és köszönjük, atyám, hogy te egységet kovácsolsz a közösségekben, a gyülekezetekben, a munkahelyen, a családokban, az otthonokban, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Szent Szellem, hogy szolgálsz azok felé, akik kiigazításra szorulnak. És hálát adunk azért, hogy meglátják az igazságot, és a te igédhez igazodnak. Kiárasztjuk a kijelentés bölcsesség tisztánlátás szellemét a jelenlevők felett, a szeretteik felett, a környezetükben levők felett, az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk a szolgáló angyalokért, akik munkálkodnak az érdekünkben, és ajtókat nyitnak, előre visznek bennünket. Hálát adunk, atyám, hogy te mindig velünk vagy. Te nyújtod a szabadító jobbodat mindannyiunk számára, és te adod a kimenekedést minden helyzetből, minden kelepcéből. Megtiltjuk Jézus nevében a gonosz minden munkáját, lezárjuk ezeket, és kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs bennünk semmije. Megtiltjuk a szolgálatok ellen irányuló munkálkodást. És kijelentjük, hogy az elhívásotokat semmi nem tudja korlátozni az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Sőt, ezzel szemben a sátorotok kiszélesedik az Úr Jézus nevében. És éhes szívek jönnek hozzátok. Köszönjük, Uram, a te kegyelmedet, amely rajtunk van, növekszik az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Köszönjük a szomszédotot egy buzdítással, hogy győztes napokat!
Győztes napokat!
Szeretettel ölelünk benneteket. A Biblia ír a szeretetről, az ölelésről és a szent csókról és a szent ölelésről. De még annyit szeretnék mondani, hogy a szent kapcsok milyen hatékonyan működnek. Tehát vannak és érezhetőek és működnek. Szombaton este valaki felkiáltott az Úrhoz, közületek. Ott is van egy jó. Akkor lehet, hogy többen voltatok. Mert erőteljes késztetésem volt arra, hogy hát hálát adjak, imádkozzak nyelvekhez, szóval, ami éppen ugye jött a számra meg a szívemre. Tehát a szent kapcsuk azok élőek is működnek. Volt esetleg valakinek még szombat este ilyen késztetése? Jó, köszönjük az Úrnak. Mások is hallanak az Úrtól. Mai tanítás címe a Smita rejtélye. Ez lesz a kis újságban is, és egyszerűen csak úgy folyt és írtam. Egy-két adatot kellett megnézni, dátumot meg egyebet, amit pontosítani kellett. Kezdjük az ige olvasásunkat az 5 Mózes 15-ben, és az első két verset nézzük.
A hetedik esztendő végén elengedést művelj. Ez pedig az elengedésnek módja. Minden kölcsönadó ember engedje el, amit kölcsönadott az ő fele barátjának. Ne hajtsa be az ő fele barátján és atya fián, mert elengedést hirdettetett az Úrért.
Amen. Az utóbbi időben a világot mind erősebben foglalkoztatják a végidők eseményei. A laikusok ugyan világ végéről beszélnek, de az írások szakértői szerint valójában egy bibliai időkorszak fog lezáródni nagyon rövid időn belül. Ezt a bibliai időkorszakot nevezzük újszövetségnek, kegyelemkorának vagy gyülekezeti kornak. Égi és bibliai jelek figyelmeztetnek erre, De sajnos nagyon sokan teljesen figyelmen kívül hagyják ezeket. Az egy A pontunk, égi jelek. A múlt évben volt két holdfogyatkozás. Erről szóltunk, újságban is írtunk. De az idei évben lesz két napfogyatkozás és két holdfogyatkozás. És ezek küszöbön állnak. A napfogyatkozás háborút jelent a világnak. A négyes vérhold, tehát a tavalyi kettő, még az idei kettő, jel az égen, és ez mindössze háromszor fordult elő a történelem során. Tehát a négyes vérhold. Háromszor fordult elő a történelem során. A vérhold azt jelenti, hogy teljes holdfogyatkozás, és a visszaverődő fényben azért a hold valamennyire látszik, csak olyan vörösnek. Tehát ezért kapta a vérhold nevet. Az idei négy jelenség különlegessé teszi ezt az esztendőt, mivel ráadásul szeptemberben következik be az utolsó smita vége. Az idei első eseménysor jövő hónapban, március 20-án egy napfogyatkozással kezdődik, majd április 4-én egy holdfogyatkozás követi. Ez az április 4-i ünnep azért érdekes, mert a zsidóság Páska ünnepével esik egybe, magyarul a húsvéttal, amelyen a szent vér kiontásáról emlékezik meg Isten választott népe. Mert 4-e az úgy emlékszem, hogy szombat, és 5-e, 6-a a húsvét. Az év első égi jelensége március 20-án egy teljes napfogyatkozás lesz, amely Európában részleges napfogyatkozásként lesz látható. Körülbelül 60%-os lesz a napfogyatkozás itt ezen a részen. Az április 4-i rövid ideig tartó teljes holdfogyatkozás az nem lesz észlelhető hazánkban. Ősszel pedig szeptember 13-án lesz egy napfogyatkozás, és szeptember 28-án egy holdfogyatkozás. Ami nagyon érdekes és időpont egybeesés, hogy a smita ciklus utolsó napja, a zsidó év utolsó naptári napja, szeptember 13, és ezen a napon lesz a napfogyatkozás is. Ezek nem véletlenek. Az 1B pontunk következik. Földi jelek. Az előbb az égi jelekről szóltam. Ezen túlmenően fontos, hogy figyelmezzünk a smita jelenségre is, mint egy ősi rejtének a megnyilvánulására. Lényeges dolog, hogy a héber időszámítás 7 éves időciklusokon alapszik. A 7 évenkénti szombat évet a rabbik úgy ejtik, hogy smitah, hosszú ível, hogy smitah, tehát ez a kiejtés szerinti elnevezés. A magyar használatban így írják, hogy smita, mert az interneten ezt így találtam meg, egy rabbi oldalon, és előjárónk is így említette, hogy smita. A smita a hetes szám körül forog. A héberben úgy van írva, hogy shamittah. A bevezető igényben, amelyik úgy szólt, hogy a hetedik esztendő végén elengedést művelj, az elengedés szó jelenti a shamitát, azaz a smitát. Ez egy törvény volt, hogy a hetedik év végén minden visszakerült az eredeti gazdájához, a kölcsönöket el kellett engedni, a rabszolgákat elengedték, a földek visszakerültek az eredeti tulajdonoshoz. Tehát ez volt a hetedik év törvényének a lényege. Illetve a hetedik évben nem volt szabad a földet megművelni. A Shamita héber szó a Hírnök című könyvben Shemita szóként olvasható. Tehát most találkoztunk azzal, hogy a héber Shamitának nevezi, a könyvben Shemita, a magyarok pedig smitának mondják, de ugyanarról van szó. Ez a Hírnök című könyv egy híres, Krisztusban újjászületett, tehát messiás hívő, illetve szellemel teljes rabbi tollából származik. ők azért nagyon sok mindent tudnak a hagyományos vonalukon, az ünnepeket, a holdállásokat, holdjárásokat, és hát magát a törvényt. A smita jelentése, amit olvastunk a 15.1-es versben, eltörlés, elengedés, szabadonbocsátás, megpihenés. Tehát minden hetedik év a helyreállítás, a felszabadítás éve volt. Az izraeliták a hetedik év törvényét Mózesen keresztül kapták, és gyakorolták, amennyire gyakorolták. Eszerint a hetedik évben szombati nyugodalma legyen a földnek, tehát a hetedik évben nem volt szabad művelni. Ez a hetedik év a teremtésnek a hetedik napjával, a megpihenéssel hozható párhuzamba, a szombattal. A bibliai időkben a szombat volt a hét utolsó napja, csak Krisztus feltámadása után ezen változtattak, áttették vasárnapra, hogy a feltámadást ünnepeljék. Tehát a földek egy évig parlagon maradtak. Kérdezheted, hogy miből éltek akkor? És az Úr azt a párhuzamot adta és mutatta, hogy amikor a pusztában vándorolt Izrael népe, akkor Isten gondoskodott ugye a mannáról, a mennyei kenyérről, gondoskodott a fűrűről, a fűrjekről, hogy legyen hús, vízről is gondoskodott, mert a kősziklából is víz fakadt, de ott is az volt a törvény, hogy a hetedik napon, azaz szombat napon semmit ne szedjetek fel ebből, mert megromlik. Hát egy kicsit mohók voltak, és kimentek szombaton is, de semmi értelme nem volt, mert amit begyűjtöttek, az tönkrement. Ezt olvashatjátok a Bibliában. De a törvény úgy szólt, hogy pénteken dupla annyit szedjetek, és az el fog állni két napig, és lesz két napig eleségtek. Ugyanez lehetett akkor a földdel is, hogy annyit termett az előző években, hogy a hetedik évben abból meg tudtak élni. Tehát ez a gazdasági területet érintette. Mindezeknek hét évente a héber naptár utolsó napján, amit úgy hívnak, hogy Elul hónap 29-én kellett megtörténnie. A mi időszámításunk szerint ez többségében szeptember esik. Tehát mi a Gergely naptár szerint mérjük az időt, ők pedig egy holdnaptár szerint. Ezért van különbség a két időszámítás között. A második pontunk az utolsó szombatév. Itt olvassuk el a 2 Mózesből, a 23. fejezetben a 10-es és a 11-es verset. És arról fog szólni, amiről az imént beszéltem.
6 esztendeig vesd be a te földedet, és takard be annak termését. A hetedikben pedig pihentesd azt, és hagyd úgy, hogy egyék meg a te néped szegényei, ami pedig ezektől megmarad, egye meg a mezei vad. Eképpen cselekedjél szőlőddel és olajfáddal is.
Amen. A Jóisten a smitát áldásnak szánta az ő népe számára, hogy a munka fáradalmaitól megpihenő ember közelebb kerülhessen a teremtőjéhez. Tehát abban az évben csak az Úrral foglalkozzanak. Ez volt Isten terve. A nép akkor a gazdaságot hajszolva megszegte ezt a törvényt, és kirekesztette Istent az életéből. Magyarul nem tartották meg a smita törvényét. A törvény megszegői kivonták magukat az áldás alól, és saját magukat átok alá helyezték. Valójában ez nem Isten büntetése, hanem ők a szabad akaratukkal rosszul éltek. Mert nem a törvényt tartották meg, kisütűek voltak, hogy valószínű nem lesz elég a ennivaló a hetedik évben, és ők dolgoztak a hetedik évben is. Mivel Izrael népe a bibliai időkben nem tartott meg 70 szombatévet, ugye az 7x7 éves időciklus, ennek következtében a 70 évi babiloni fogság következett, ami alatt a föld viszont pihent. Így jutott érvényre a smita. Az izraeliták számára további 7 év ítélet van hátra a smita megszegése miatt, de ez nem érinti a Krisztusban levőket. Alapjában véve Izrael népe 490 év ítéletet kapott, Izrael népére 490 év szabatott ki, de amikor Jézus megszületett, akkor ez felfüggesztődött, úgy is mondhatom, hogy ketté lett vágva az ítélet, és ebből maradt vissza még 7 év, ami a gyülekezeti korszak után fog következni, mert Isten igazságos, és ez a 7 év nem lesz eltörölve, hanem valamikor be fog teljesedni. Az a valamikor a közeljövőben lesz. Felmerül a kérdés, hogy vajon mit várhatnak azok a most élő emberek és nemzetek, akik ma is ugyanúgy kizárják Istent a mindennapjaikból, a családjukból, a politikából, oktatásból, munkahelyről, és sorolhatnám tovább. 2 apontunk. A jubileumi év. A 7x7 éves időciklusokat 50 évenként a jubileumi esztendő követte. Tehát megint visszatérünk a 7-es számhoz, hogy volt egy 7 éves időciklus, a 7. évet nevezték smitának, mert akkor nem lett volna szabad ugye dolgozni, és akkor el kellett volna minden kölcsönt engedni, minden tartozást. Ha összerakunk 7 smita időciklust, az 49 év, és 49 év után jött az 50. év, amit úgy hívtak, hogy jubileumi esztendő. Az írások szakértői az utolsó jubileumi esztendőt 1994-re teszik. Még én sem voltam akkor újjászületve. Elvileg akkor kellett volna az Úr Jézusnak visszajönni. Ha ehhez hozzáadjuk a 7 éves időciklusokat, akkor 7 évvel később, a 2001-es szombatévben egy egész tragikus eseménysor vette kezdetét. A szeptember 11-i ikertornyok elleni támadás utórezgéseként erre rá egy hétre összeomlott a világgazdaság, a pénzpiac. Tehát megint a 7-es szám. Vagy 7 év, vagy 7 nap. Tehát a 7-es szám az mindenhol felbukkan. A 2008-as szombatév utolsó napján bekövetkezett gazdasági összeomlást is a 2001-es szeptember 11-i események indították el. Tehát ez egy láncreakció. És mindkét válság, a 2001-es és a 2008-as is a smita elvéhez kötődik, és ugyanazon a napon történt, Elul hónap 29-én, a 7 éves héber naptári ciklus utolsó napján. Mert a törvény szerint ehhez az utolsó naphoz volt kötve az elengedés. Nem érdekes? A 2001 és a 2008. évi két esemény kibugozhatatlanul összefonódik, csak 7 év eltéréssel. Amerika két legnagyobb tőzsdei zuhanása ugyanazon a bibliai napon történt, amelyet a Szentírás által meghatározott 7 év választ el egymástól. És ugye ezek a bibliai napok, a zsidó naptár utolsó napjai, a smita év utolsó napjai, az Elul hónap 29-e. Valójában az első tőzsdecsőd napján lettek elvetve a második összeomlás magjai. Tehát ezek egy ilyen láncreakció szerűen következtek be. A smitában van elrejtve az időzítés és a smita kihatása. Hát van kihatása bizonyos periódusonként. Egy másik párhuzam is felfedezhető. Az ószövetségi templom rombolás és az Egyesült Államok elleni csapások között. Itt valami titokzatos dolog rejlik. Ugyanis amikor Salamon templom pusztulása történt, előtte háromszor hét év jelei előzték meg azt is. És minden a Salamon templomára mutat vissza. Tehát ott is felfedezhető ez a háromszor hét éves időciklus. A kettő B pontunk. Az utolsó smita. Nagyon csendben vagytok. És vagy nagyon figyeltek, vagy nagyon rágós ez a téma. A jelenlegi smita ciklus utolsó napja, mint említettem, 2015. szeptember 13-a, és másnap kezdődik a zsidó új év. A zsidóságnál ugyan kicsit másképp számolják a dolgot, mert előző este 18 órától már ők a következő napnak veszik. Tehát gyakorlatilag 13-án 18 órától ők már ünneplik az új évet. De ugyanezen a napon lesz a napfogyatkozás is. Tehát ez nem véletlen egybeesés. A vészjelzések és a körvonalazódó vészjósló események alapján szinte biztosra vehető, hogy ez év őszén ismét súlyos eseményekkel szembesülhet a világ. Hangsúlyozom, a világ. Egy neves Biblia iskola tanára, és ez nem más, ahova Sanders pásztorunk járt, Gordon Lindsay ugyanis azt tanította, hogy Istennél a bibliai időkorszakok váltásánál, azaz az egyik korszakból a másikba való átlépésnél soha nem volt háromszor hét évnél hosszabb átfedés, ami beszorozva 21 évet jelent. Most számoljunk egy picit, matekozzunk. Ha az utolsó jubileumi évhez, 1994-hez hozzáadunk 21 évet, akkor a 2015-ös esztendőhöz, az utolsó smitához jutunk el. 1994-ben volt az első nagy esélye annak, hogy Jézus visszajön az övéiért. A bibliai alapelvek szerint az Úr szombat években jöhet vissza, ami 1994, és ezt követően pedig ugye 2001, 2008, 2015. Jézus akkor magához veszi megóvásra az újjászületett híveket, és ezzel záródik majd le a gyülekezeti korszak. Ezt követően kezdődik el a 7 éves ítélet, amiből az Úr az ő kegyelme által kiragadja a krisztusi hitre jutottakat erre a 7 éves időciklusra. Mert az ítélet nem nekünk szól. Tehát valahogy bennünket félre kell állítani, ki kell vonni. Harmadik pontunk. A smita és elragadtatás. Ezt a tanítást egyébként ti húztátok ki pásztorból. Így működik ez. Ott van a kívánság, ott van a mágnes, a száraz szivacs, a vonzás, és ha pásztor odafigyel, akkor ezt meghallja az úrtól, hogy változtassunk témát gyorsan. Olvassuk el az 1 Tesszalonika 4. fejezetében a 16-tól 18-ig.
Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és először azok támadnak fel, akik meghaltak az Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk velük együtt a felhőkben, hogy találkozzunk az Úrral a levegőben, és eképpen mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel.
Amen. A Biblia tanítása szerint Jézus a vőlegény, a gyülekezet, és ez alatt érjük a globális egyház híveit, ez pedig a mennyasszony. A mennyben már készülnek a mennyegzői vacsorára, ahová mindazok hivatalosak, akik befogadták a szívükbe Jézus Krisztust, és ezáltal a belső emberük újjászületett. Mondd azt, hogy ez én vagyok. Azt is mondod, hogy halleluja. Rohamosan közeledik az a pillanat, hogy meglássuk azt, aki a hitünk kősziklája. 3A pont. Jézus jön. Az Úr megígérte, hogy visszajön Isten újjászületett gyermekeiért, és 7 évre magához veszi Krisztus testét, hogy megőrizze őket a 7 éves megpróbáltatástól. Ennek tudjátok, mi az előképe?
Noé bárkája, amely által igaz lelkek menekültek meg. Csak most nem lenne elég egy Noé bárkája. Belenéztem az internetbe, a föld lakossága jelen pillanatban 7 milliárd, és körülbelül egy harmada a keresztény. Mondjuk a keresztények között sem mindenki újjászületett, de viszont a nem keresztény világban is rohamosan nő az újjászületettek száma. Tehát feltételezhető, hogy 3 milliárd ember az, aki újjá van születve, és akiért Jézus visszajön. Ekkora bárka nincs. Az Úr ma is több engedelmes edényén keresztül üzeni a világnak, hogy hamarosan visszajön. Az egyik ilyen embere például Jesse Duplantis, akit már 1998-ban felkért az Úr, hogy közölje az emberekkel, hogy jövök. DVD-n is megvan, interneten is fent van, ha rákeresel, hogy mennyei találkozások, akkor meg fogod találni két részből álló sorozat. Még egyet említenék, ő a katolikus vonalon működik, Mária Divine Merci, prófétanő, ő is rendszeresen kap mennyei üzenetet 2010-től, annyira rendszeresen, hogy naponta, és ezek a nagy figyelmeztetés néven lettek közismerté. Ezt mindenkinek nagyon komolyan kellene venni, mert 2015. szeptembere Jézus megjelenésének egy újabb lehetséges időpontja, amire a gyülekezet, a globális egyház jelenleg vár. A mennyasszony Jézusra vár. A mennyasszony a vőlegényre vár. Az elragadtatás olyan horderejű esemény lesz, amely a világ valamennyi szegmensére ki fog hatni. Nem csak területére, hanem minden gazdasági, politikai területre, ami csak létezik, az előbb említett okok miatt. Hogyha 3 milliárd ember nem fog dolgozni, nem fog termelni, nem fog beállni munkába egy szolgáltatásnál, nem lesz annyi pék, aki kenyeret süssön, nem lesz annyi boltos, aki kinyisson. A szolgáltatásukban kezdetben fennakadások lesznek, amíg ezt a gépezet nem bótolja és nem állítja helyre. Úgy szintén a közlekedésben, szállításban, tehát minden területet érint. Az elragadtatás a hívők számára hatalmas öröm, a világban élők számára pedig egy óriási katasztrófa, mert megbénul az élet. Ha volt egy kis hófúvás, meg útlezárás, már is mindjárt gondok voltak. Az én gyermekkoromban volt száj és körönfájás, és lezárták a falut. Kenyeret azért hoztak be valamilyen módon, de seki sebe. Tehát egy időre megbénul az élet a kieső emberek miatt. És a sok hitel, ami kint van, az a bankokban nem fog visszafolyni. Tehát egy gazdasági csőd is lesz. Látod-e közelegni Jézus megjelenését, és ezzel együtt a gyülekezeti korszak végét? Látom, bólogattok. 3B pontunk. Isten időzítése. Az Úr Jézus Isten időzítése szerint fog visszajönni. Pont. Ehhez nincs mit hozzátenni. Lapozzunk a Máté 25.13-hoz. Jézus megjelenésével kapcsolatban több hívő is a Máté 25.13 versére hivatkozva azt állítja, hogy annak idejét, napját és óráját nem lehet tudni. Az igét is ismeritek, ugye? Még annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni, hogy amikor Jézus megjelenik, ez nem a visszajövetele, ez csak az elragadtatás, mert ebben az esetben Jézus lába nem érinti a földet. Ő csak eljön az övéiért. Majd 7 év múlva, amikor Jézussal együtt visszajövünk, akkor fogja a lába érinteni Jeruzsálemben a hegyet, és az lesz a visszajövetel, amit most bibliai fogalom alatt értünk. Olvassuk a Máté 25.13-at.
Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön.
Amen. Mi fog ebből kisülni? Ennek értelmezésében is nagyon fontos alapszabály, hogy megvizsgáljuk. Ki beszél, mit mond, kinek szól, és mely időkorszakra vonatkozik. Tudni kell, hogy a zsidó időszámítás a holdnaptárhoz igazodik, nem pedig az általunk használt Gergely kalendáriumhoz. Jézus idejében két tanú egybehangzó véleménye alapján csak két nappal korábban lehetett megtudni, hogy mikor érkezett el az ünnep és a kürtök megfújásának az ideje. Mert nem voltak számítógépek, meg számítógépes programok, a hold állását figyelték, és ebből számították ki. Ez a vers, ahogy előjárunk tanította, az ünnepek meghatározásával kapcsolatos, és most találtam meg rá a bizonyítékot, és ez nagyon jó megerősít bennünket. A görög szöveg nem hivatkozik Jézus jövetelére. Magyar fordítású bibliákat találtam az interneten, a biblia.jezusért.com oldalon. 3-at, 4-et, 5-öt nem számoltam össze. Addig szól az igevers: vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok pont. És amennyire bele tudtam nézni a görög szövegbe, nincs ott az, hogy amelyen az ember fia eljön. Tehát akkor ez nem Jézus megjelenésére vonatkozik. Ezt hozzáragasztották valahol, mert ők se értették, hogy miről szól ez. Stim? Tehát amikor valaki azt mondja neked, hogy nem tudjuk a napot meg az órát, mert a Biblia írja, akkor ő nincs képben, mert ez nem Jézus visszajöveteléről szól. A kürtök bizonyosan meg fognak szólalni ez év szeptember 14-én, a zsidó új évnapján, illetve előestéjén, de az egyelőre még nyitott kérdés, hogy akkor Isten gyermekei itt lesznek-e a Földön. Gordon Lindsay, Sanders pásztorunk biblia tanítója, álláspontja szerint pontosan lehet tudni Jézus megjelenésének az időpontját. Máté 16:3. Jézus azt mondta, hogy a zsidóságnak is tudni kellett volna, mert különben a mester nem intette volna meg őket ezzel kapcsolatban.
Reggel pedig, ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok.
Ez egy intés. Ugye mi is tudjuk, hogy piros az ég alja, alig ha szél nem lesz. Tehát, hogyha az ég jeleiből tudunk olvasni, ők is tudtak olvasni, akkor az idők jeleiből miért nem? Ugyanúgy lehet olvasni. Ezen oknál fogva az időkorszakokról, a rendelt időkről Pál is szükségtelennek tartotta a tanítást. Olvassuk el az 1 Tesszalonika 5.1-et ezzel kapcsolatban.
Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges írnom néktek.
Vajon miért nem szükséges? Mert tudnunk kell. Ennek egyetlen oka lehet csak, hogy Isten szelleme az újjászületett hívőkben benne lakozik, és ő azt jelenti meg, amit hall az atyától. Ezt olvassuk a János 16:13-ban.
De mikor eljön, ő az igazságnak szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra, mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.
Amen. Amen. Ő biztos, hogy fogja hallani az atyától, hogy mikor van itt az időzítés, hogy a fia megjelenjen. És hogyha ő hall, akkor a bekövetkezendőket megjelenti nekünk. Mert mi vagyunk a Szent Szellemnek a temploma. Emlékeztek arra, korábbi tanításokban szerepelt az, hogy mielőtt Isten ítéletet szabott volna ki Szodomára és Gomorára, megbeszélte Ábrahámmal. Tudatta Ábrahámmal, a szövetségéseivel. Mert akkor már Ábrahám és Isten szövetségben volt. Na most mi is szövetségben vagyunk Istennel, akkor gondoljátok, hogy a jobb szövetségben, Isten nem fogja a szövetséges félnek az ő tervét megjelentetni? A szándékát? És ez természetesen vonatkozik a bekövetkezendőkre is. Egy biztos. A hívőknek minden pillanatban készen kell állniuk Jézus megjelenésére, és vigasztalniuk, bátorítaniuk kell egymást azzal, hogy ez az ő javukat szolgálja. Olvastuk az előbb a 4.18-as versben. Később van, mint gondold. Jézus jön, Jézus él, és hamarosan visszatér. Záró gondolatnak a Smitáról két megállapítást szögezünk le. A Smita jelzi azt is, hogy miben részesül az a nép, amelyik Istent felcseréli bálványokra, vallásosságra és egyebekre. Amíg vallásos voltál, nem kaptál üldözést. Ugye? Amióta hitre tértél, néha megsűrűsödnek egy kicsit a próbák. A füstösnek nagyon tetszik az a fél homály, ami a vallásosságban van. Ott nem tanultad meg a hitedet használni, nem voltál ellenfel az ellenségnek, nem lövöldöztél ki rá nyilakat, amiről majd még ma lesz szó. Békén hagytad. Mert nem tudtad, hogy van hatalmad, azt se tudtad, hogy van talán ördög. Még egy gondolat. A Smita ősi jele újra megjelent egy más nemzet számára, amely alapjairól megfeledkezve kizárta Istent. Tehát ugye az első nemzet az Izrael népe, ő kapta a Smita törvényét, de igazából Istennek a második választott népe az amerikai nép. Kenneth Hagin ezt írja a könyvében, hogy amerikai népet hívta el az evangélium terjesztésére. És ott is, ha van időtök, vagy éppen néztek híradásukat, látni lehet, hogy a politikából is kizárják Istent, istvonalból kizárják Istent. Tehát megjelent egy másik nemzet számára is a Smita jele, a csapás, ami összekapcsolható a Smitával. Halleluja, dicsérjük az Urat! Mindenki jól érzi magát? Ez a kívánság legalább most lement a szívemről. Halleluja, köszönjük az Úrnak ezt a tanítását. Terv szerint jövő hétfő lesz újság, kis újság. Ez lesz benne. Dicsőség az Úrnak, lábszárban van gyógyító kenet. Lábszárban van gyógyulás, vegyétek el. Jobb oldalon, csípőcsont környéki, valamilyen panasz szűnik meg. A kezünket tesszük rátok, ahogy a Biblia tanítja, imádkozunk értetek, áldást osztunk, és fogadjátok az áldást. Az áldások teljességével szolgálunk feléd az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Fogadd az áldásokat a Jézus nevében, melyet megsokasodnak feletted. Az áldások teljességével szolgálunk feléd az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Fogadd az áldásokat. Köszönjük, Atyám, a nyitott szívét a te gyermekednek, a te szolgálódnak. Köszönjük, Uram, az erősödő köpönyeget, amit te megerősítesz felette. És hálát adunk, Atyám, a te segítő jobbodért. Tudjuk, hogy te mindenben támogatod őt, hogy kimenekedjen, hogy szabadon tudjon szolgálni. Minden kötés levágunk, minden gonosz munkád visszafordítunk a Jézus nevében. Semmi nem korlátozhatja a járásodat a Jézus nevében. Jézus nevében megdorgáljuk ezt a gyulladást. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága szent kenetet, áradj kenet, és a kenet megtöri az igát a Jézus nevében, ahogy megvan írva az írásokban. Szabad vagy, az ellenségnek nincs benned semmilyen. Megdorgáljuk ezt a rendellenességet. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, a gyermeked szívét. Hálát adunk, Uram, az ő életéért. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Köszönjük, Uram, a szent egészségét, és kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs benne semmilyen.
Köszönjük, Atyám, a Te hűséges szívű gyermekeidet. Köszönjük az áldások teljességét, amiben részesíted őket. Hitkezében nyújjatok ki, és fogadjátok az áldásukat. Áldottak vagytok kimentetekben, bejöttetekben, minden lépésetek, és a kezetek minden munkája áldott az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs bennetek semmilyen. Szabadok vagytok minden gonosz munkától a Jézus nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk az Ön növekedéséért, az áldások teljességéért, amely felette van. Kiárasztjuk ezt a családja felett is az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, ezt a drága életet. Hálát adunk, Uram, hogy a magjaikat megsokasítod az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk az ő ellátásáért. Köszönjük, Uram, a természet feletti megoldásokat. Köszönjük, Uram, a szent kapcsokat, amelyek előmozdítják és elősegítik a szolgáló angyalokkal és a Szent Szellemmel együtt a biztos ellátásának, a földi ellátásának a folyósítását, a nyugdíjának a folyósítását a Jézus nevében. Minden akadályt levágunk erről. És köszönjük, Atyám, hogy emlékezteted az ügyintézőket folyamatosan, percről percre erre az ügyre a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, az ő elhívásáért. Köszönjük a zenei szolgálatot, amivel megbíztad őt. Hálát adunk, Uram, hogy oltalmazod, véded, felemeled és támogatod a Te gyermekedet mindenben, amire a kezét teszi a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, a test helyreállításáért. Köszönjük, Uram, a szent egészséget. Kijelentjük, hogy az ellenségnek nincs benne semmilyen. Áradkenet, áradkenet, áradkenet. Köszönjük, Uram, az ő szolgálatát, a nyitott ajtókat, nyitott szíveket a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Hálát adunk, Uram, az ő útjaiért, a Te terveidért, és köszönjük, Uram, hogy ezek jönnek valóságba, amit Te elterveztél, mert ott vannak a nyitott ajtók, ott vannak a nyitott kapuk, és az elveszettek a Jézus nevében, hogy megmeneküljenek a Jézus nevében. Kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, természet feletti erejét. Áradkenet, áradkenet, áradkenet. Tudjuk az igéből, hogy a kenet raktározódik a szövetekben, és így eljut az otthonukba, és amikor a beteg testekhez hozzáérintik hittel, akkor a kenet kilép, a szövetekből belép a testbe, és kivezeti a testből a hazug tüneteket, a problémákat, az elváltozásukat, és teljes helyreállítás lép ezek helyébe. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét a Jézus nevében. Amen. Jó, Verát meghallgatjuk. Van egy csodálatos bizonsága.
Na, mentünk kórházban, mentünk látogatóba is, meg hát ugye akkor már egyúttal szolgálni is. És a szobában bent feküdt egy bácsika, és ránéztem, oda mentem hozzá, megkérdeztem, hogy imádkozhatok-e érte. Mondta, hogy hát imádkozzunk, angyalom, de én katolikus vagyok. Mondom, nem baj, egy Isten van, igazad van, angyalom. Na, és akkor szépen imádkoztunk, elmondtuk az üdvösségimát, imádkoztunk, bácsikáról nagyon folyt a víz, rólam is nagyon folyt a víz. Egyszer megszólal, bácsi, itt van Jézus, látod? Nem látom, de érzem, de a bácsi úgy szorította a kezemet, és rólunk úgy folyt a víz, és mondja a bácsi, hogy én most biztos, hogy meggyógyultam, te angyalom, én nem tudom, mit érzek, de biztos meggyógyultam, én olyan boldog voltam, dicsőség az Úré, dicsőség az Úré. Ó, ráz a hideg, dicsőség az Úré.
Halleluja. Ilyen korban az Úr sokszor azért tartja meg az időseket, hogy
üdvösségre jusson.
80 éves volt a
83, bácsi, mondta.
83
éves volt.
83 éves volt, igen.
Pesti tanításból összefoglaló következik. Aki hisz, én bennem. Ez volt a 15. tanítás címe. Az ige. Akkor válik igazi áldássá a számodra, hogyha beengeded az értelmedbe, az elmédbe, azon keresztül lekerül a szellemedbe, és hogy gyökeret ver. Ha meg vagy győződve az ige igazságáról, és a gondolataidban nem vagy eltéríthető, akkor visszafordíthatatlanul bekövetkezik egy változás, amit úgy hívnak a Róma 12.2 szerint, hogy az elme megújítása. Ha beépítjük a szellemünkbe azt, miként lát bennünket az Úr, az akkor valóságba fog jönni. Tehát az ember lássa magát gazdagon, egészségesen és ehhez hasonló. Amit megértünk az igéből, azt folyton alkalmaznunk kell. Tehát nem csak betesszük a tarsolyba, hanem alkalmaznunk kell. Aki az igét cselekszi, az lesz áldott. Nagyon fontos dolog azt tudatosítani és naponta megvallani, hogy Jézus szeret. Ez a megváltásunk alapja, ugyanis ő hatalmas árat fizetett azért, hogy ma mi szabadok lehessünk. Amikor a Bibliában előfordul az, hogy bizony-bizony, mondom néktek, akkor ez a dupla bizony szó egy nyomatékot fejez ki, kihangsúlyoz valamit, hogy arra oda kell figyelni. Ha hiszel Jézusban, te is fogod cselekedni azokat, amiket ő, mondja az írás, tehát időz ezen a versen, és a Szent Szellem áradásában így csodák tudnak létrejönni. Tehát, hogyha beépíted magadban, hogy te is tudod azokat cselekedni, amiket Jézus, akkor ez előbb-utóbb meg fog nálad nyilvánulni. Jézus, amíg a Földön szolgált, csak egy helyen tudott lenni egyszerre. Miután a szellemét Isten kiárasztotta, Isten munkája nincs helyhez kötve, mert a Szent Szellem bárhol munkálkodhat. Munkálkodhat az otthonodban, munkálkodhat a munkahelyeden, de még akkor is, amikor mész az utcán, egyszer csak a Szent Szellem odaugrik, és egy forróságot érzel azon a területen, ahol éppen gyógyulásra vágysz. Így működik. Volt egy hívő csoport, akik elmentek egy ilyen nagyméretű, mint a Benny Hinn alkalom. Beültek autóba, elmentek, odaértek, és nem volt semmi. Elnézték a napot. De ők azzal a hittel mentek, hogy meggyógyuljanak. Tehát az volt az indíték, hogy ők meggyógyulnak azon az alkalmon. És Isten, mivel az indítékra tekint, hazafelé mindenki meggyógyult az autóban, annak ellenére, hogy nem volt alkalom, mert elnézték a naptárt. Tehát Isten szelleme nincs helyhez kötve. Isten mindenhol meg tud nyilvánulni. Isten a szelleme által végzi a még nagyobbakat. Az Úr elhívott mindannyiunkat valamilyen feladatra, számít rád, és légy odaadó munkatársa. Így tudja ő kiárasztani a dicsőségét rajtad keresztül. Ha szükséges, parancsolja névben, ha szükséges, követelje névben, és azok a dolgok meg fognak történni. Bátran kérj a névben, mert az Úr áll mögötte, és ő cselekszik, hogyha te együtt jársz vele, és ráfigyelsz. Felhatalmazásod van a név használatára. Nem te cselekszed meg a dolgokat, te csak használod Jézus nevét, és ő cselekszik. Az ima kéréssel kapcsolatban van egy olyan rész, hogy azért nincs néktek, mert 1. Vagy nem kéritek, 2. Vagy nem jól kéritek. Pedig Istennek van egy hatalmas ígérete, hogy amit csak kértek, azt mind megkapjátok. Azt is tudjuk, hogy Isten jó, nem tartja vissza a jót tőlünk, az Úr Jézus kifizette az árat. Ha netán mégsem jönne meg az ima válasz, akkor arra is lehet gondolni, hogy Isten valószínű valami jobba tartogat. Vagy például az illető meg egy kicsit csiszolni kell. Hogyha valaki kért egy párt, és még mindig nem jött meg az a óhajtott pár, akkor lehet, hogy Isten még valami csiszolni akar, nehogy csak egy 6 hetes házasság legyen belőle. Volt erre példa. Hogyha nem jön meg az ima válasz, ne távolodj el Istentől, mert ő akkor is a te javadat akarja. Köztünk is volt olyan, aki várt egy ima választ, és ettől tette függővé, hogy jár egy gyülekezetbe a későbbiekbe, vagy nem jár. De ezt így nagyon helytelen alkalmazni. Figyelj a szent időzítésre, a helyes indításra és Isten akaratára, amikor imádkozol. Ne feledkezz el arról, hogy az ördög el akarja venni a kedvedet attól, hogy ne használd a hitedet. Számára ugyanis a legveszélyesebb dolog az, hogyha használod a hitedet vele szemben. A buzgó ima egy drága valuta. Robbanásokat hoz, hogyha megtanulod kiárasztani a Szent Szellem erejét. Annak tudatában imádkozz, hogy te egy igaz ember vagy, és ez már önmagában egy hatalmas robbanást hoz. Nem mindig van időnk hosszan imádkozni, a rövid imák is nagyon fontosak, ütősek és ajtók Isten számára. Tehát lehet, hogy csak annyi időd van imádkozni, amíg hazaérsz a boltból, otthonodba, és csak annyit, hogy Jézus nevében kijelentem, hogy Jézus az Úr az otthonom felett, meg a házastársam felett. Tehát ilyen nagyon rövid imák is nagyon hathatósak tudnak lenni. Szentvérrel fedezem be a családtagjaimat, és ehhez hasonló. Hiszem, hogy az Úr keze mindig velem van, és mindenből megóv. Isten Illést tudta használni, mert buzgó volt, bátor volt, és kitartó volt. Mindent meghatároz az, hogy miként tekintünk dolgokra. Te is járulj a trón elé buzgó imádsággal, mert ő a segítő jobbját nyújtja feléd, és irgalmat és kegyelmet nyersz. Isten terveiben ugyanis ott van a kimenekedés és a felemelés, mint József esetében is. Józsefet ugye eladták rabszolgának, irigységből. Nagyon fontos figyelni az irigységre és a féltékenységre, nem csak a családban, a munkahelyen, hanem még a szolgálatban is sajnos néha felüti a fejét. A József szabadulásának kulcsa az, hogy Isten vele volt, megszabadította őt, és adott neki kedvességet és bölcsességet. Isten veled is ott van, minden helyzetben, és nincs olyan, amin ne tudnál átmenni, ezt volt meg minden nap. Mondjuk együtt. Én Isten kegyelméből,
minden helyzeten,
úrrá tudok lenni,
és át tudok menni.
Amen.
Amen.
Azt is tudatosítsd, hogy Isten a te oldaladon áll, és így élhetsz győzelemben. Ha a szádban a győzelem szava van, akkor az Úr majd ezt kivitelezi, felkarol, kézbe veszi az ügyedet. Meddig kell a hitharcot harcolni, és meddig kell kitartani a hitmegvallásokban? Amíg az ördög fel nem adja. Mert ugye az ige azt mondja, hogy mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. Szögezd le naponta, ha szükséges, hogy te nem hátrálsz meg, és örök jutalmad van. Amikor a hit szép harcát harcoljuk, akkor egyrészt tartjuk a hit pajzsát, amivel az ellenség minden tüzes nyilát visszaverjük, de az ige nyilait is kilőjük az ellenségre, az ellenség szívébe, és ez megsemmisíti az ellenséget. József előléptetést kapott, ezen időzzél. Panaszkodással József sem tudott volna előbbre jutni, pedig lett volna miért panaszkodnia. Hogyha Isten játékszabályai szerint haladunk előre, akkor az ő élete megnyilvánul a mi életünkben. Ahhoz, hogy imaválaszt kapjunk, teljes hitre van szükség, továbbá szükséges egy másik összetevő, a szeretet. Csak a teljes szeretet tud megbocsátani. Ha a szeretet nem teljes, akkor a hitünk nem tud működni, mert a szeretet által munkálkodik a hit. Hogyha szeretetből segítesz másokon, akkor magaddal teszed a legjobbat, és ez egy lendületet fog adni a hitednek. Az isteni fajta hitre hívja fel a Biblia figyelmünket, hogy ezt birtokoljuk, és hogyha ezt szóljuk, akkor tudnunk kell azt, hogy a szavainknak óriási ereje van, és meg lesz, hogyha a szívében az illető nem kételkedik. Azaz nem tekint az időre, hogy hány napon belül kapom meg, és nem tekint a körülményekre. A Biblia azt tanítja, hogy ne a hegyről, azaz a problémádról beszélj, hanem a hegyhez szólj. Ez alól kivétel az, hogyha a bizalmasoddal osztod meg a helyzetedet, mert egy ima támogatást szeretnél tőle, vagy egy akaraton akartok imádkozni. Először meg kell bocsátani, és csak utána álljunk neki imádkozni, mert a meg nem bocsátás egy akadály, pontosabban a meg nem bocsátó ember az ördög fogságában van. Isten segítségével el tudjuk engedni a sérelmeket. Hogyha elengeded a sérelmedet, akkor az ellenség az ítélő bíró kezébe kerül, tehát érdemes közbejárni érte. Jézus, amikor az ellenségeire gondolt, akkor ő a javukra imádkozott. A szeretetben járásnak a legmagasabb foga kegyelmet kérni az ellenség számára. És Jézus hogy imádkozott? Uram, bocsásd meg, nem tudják, mit cselekedtek. Sokszor az emberek tudatlanságból bántanak bennünket. Nem tudják, hogy rosszat tesznek. Nincs világosságuk. Vagy pedig nem kaptak soha az életbe szeretetet, illetve a harmadik ok az, hogy megsérültek. Sérült a szívük valami korábbi gyermekkori probléma folytán, vagy erőszakot szenvedtek el, és ezért a sebek újabb sebeket szülnek. Tehát ők is a rossz minta alapján meg akarnak másokat sebesíteni. Hogyha erre te rálátsz, könnyebben meg tudsz bocsátani. Mivel téged Isten gyermeke minőségben bántott a másik, ő egy nagyon súlyos helyzetbe kerül. Ő egy nagyon súlyos helyre kerül. Ezért imádkozz érte, hogy rálásson erre a helyzetre, és megtérjen belőle. Sokkal jobb lesz a világ, hogyha mi imádkozunk azokért, akik üldöznek bennünket, és ilyenkor egy szeretett balzsam jön a szívedre. Ha kegyelmet kértél a másikra, akkor te kijöttél a kelepcéből. Hogyha hitben és szeretetben maradsz, és Isten kezébe adod az ügyedet, ő azt a te javadra fordítja, és te nyersz vele. Feljebb léptetést kapsz, és csillogóbb leszel, miután átmentél ezen a hitpróbán. Nem vagyunk magunkra hagyatva. A Biblia azt mondja, hogy Jézus megjelent nékünk. Ezt is naponta megvallhatod, hogy mivel Jézus megjelent nekem, ezért én nem vagyok magamra hagyatva. Te használod a hatalmadat, és ő végzi el a munkát. Az ördögnek van valamennyi ereje, mert különben Jézus nem adott volna nekünk hatalmat az ellenség felett, de te adsz helyet az ördögnek, és te adsz teret az ördögnek az életedben, a szavaiddal, a cselekedeteiddel, a meg nem bocsátással. Ezeket az ajtókat mind be lehet zárni. Jábes imája nagyon fontos, mert fordulat és áttörés jött az ő életében. A növekedés Istenét szólította, és oltalmat kapott, és a határai kiszélesedtek. Nagyon tartalmas volt ez a vasárnapi tanítás. Igaz, hogy többen hallgatjátok ezt a pesti tanítást, de az összefoglaló a javatokra van? Mert ez úgy ki van mazsolázva. A lényeg ki van mazsolázva. Akkor csináljuk továbbra is. Szeretettel várunk jövő héten. Szeretett éneket kérjük szépen.
Áldottak vagytok az Úrban!